fennállva halljuk azokat az igéket, amelyek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét szeretném ma hirdetni köztetek. Írva található Lukács evangéliumában a 9. fejezetben az 51-től 62-ig terjedő versekben így. Amikor pedig közeledett felemeltetésének ideje, elhatározta, hogy felmegy Jeruzsálembe, és követeket küldött maga előtt. Azok útnak indultak és betértek a samaritánusok egyik falujába, hogy szállást készítsenek neki. De nem fogadták be, mivel Jeruzsálembe szándékozott menni. Látva ezt tanítványai, Jakab és János így szóltak. Uram, akarod-e, hogy ezt mondjuk, szálljon le a tűz az égből, és emészze meg őket? De Jézus feléjük fordult, megdorgálta őket, és ezt mondta, nem tudjátok, milyen lélek van bennetek. Mert az emberfia nem azért jött, hogy az emberek életét elveszítse, hanem hogy megmentse. Azután elmentek egy másik faluba. Amikor mentek az úton, valaki ezt mondta neki. Követlek, akárhová mély. Jézus azonban így felelt. A rókáknak barlangjuk van, és az égi madaraknak fészkük, de az emberfiának nincs hova fejét lehajtani. Egy másikhoz pedig így szólt. Kövess engem. De ő azt kérte, Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek, és eltemessem apámat. Jézus így válaszolt neki, hadd temessék el a halottak a halottaikat, te pedig menjél, és hirdesd az Isten országát. Egy másik is ezt mondta, követlek, Uram, de előbb engedd meg, hogy búcsút vegyek házam népétől. Jézus pedig így felelt, aki az eke szarvára teszi a kezét, és hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára. Idáig Isten igéje foglaljuk. Kedves testvéreim, radikális történetek ezek. A radikális szó az pedig a gyökereket, a mélységet, a lényeget jelenti. Radikálisan gondolkodnak és beszélnek a tanítványok, és radikálisan gondolkodik és beszél Jézus. Mégis érezzük, hogy a kétféle radikalitás között nagyon nagy a különbség. A tanítványok radikalitását a megsebzett méltóságuk, dicsőségük, énjük okozza. Az önimádó énjük megsebződött. Megsértették a mesterüket, ezzel megsértettük az ő csoportjukat, megsértették az ő közösségüket, megsértették őket. És ez bosszú után kiállt, ez elégtétel után kiállt. A lélektanban ezt egy narcisztikus énnek nevezik. És ha azt megsértik, akkor pusztító a következménye. Mint látjuk a tanítványok esetében. Jézus is radikális, de majd látni fogjuk, hogy az ő meghívása, az ő követésébe hívása, az a felnőtt ént erősíti. Az a radikalitás, amelyik kihív minket, a külső meghatározottságokból, a gyerekkorból, és arra hív, hogy felnőttként éljünk. A kétféle radikalitás és a kétféle én között nagy különbség van. A tanítványok megsértődnek, hogy megbántották őket és a közösségüket. És keresnek a bosszúhoz igazolást is. Egy olyan vallástörténeti és múltbeli mintát szeretnének követni, hogy hogyan kell az ellenséggel bánni. És ezt meg is találják Illés történetében. Annak az Illésnek a történetében, aki tüzet kér az ellenséges profétáktól Istenre. Nos, hát ez hát a megoldás. A sértettség pedig abból fakad, hogy vannak elvárások, amik nem teljesülnek. Hogy a világ nem olyan, mint amilyennek látni szeretném, mint amilyennek elképzelem. Nem befogadóak a samáriaiak. Ez így van. Én tudom, hogy mi a jó és a helyes, hogy nekik ennek az autoritás előtt, amit Jézus jelent, a tekintély előtt, meg kéne hajolniuk. De nem tették meg. Ez sértés Jézusra nézve és sértés ránk nézve. Amikor pedig a vallástörténethez, a múltbeli történethez nyúlunk, hogy igazoljuk azt, hogy bosszút állhassunk, akkor tulajdonképpen kedvébe szeretnénk járni a vezetőnknek, aki nyilván jól ismeri a vallás történetet, hiszen ő egy mester. Ez egy jó kapcsolópont lesz, amit nyilván ő igazolni fog a mi számunkra. És hogy mennyire meg vagyunk bántva, az mutatja, hogy mennyire túl kompenzáljuk ezt az elutasítást. Az elutasításra a válaszunk a halál lenne. Az elutasításra a válaszunk a pusztítás lenne. De ezzel a múltbeli mintával is bajok vannak. Ismételni szeretnénk lekövetni azt, ami biztos, hogy jó. De hát már akkor sem volt jó. Már az Ószövetségből is kiderül, hogy nem igazán volt ez jó. A múltból csak a dicső múltat akarjuk meglátni. Illésnek a hőstettét, hogy ő tűzzel elpusztította a rengeteg Baál prófétát. De a történet másik feléről már nem esik szó, amikor ugyanez az Illés mély depresszióba esve a saját halálát kívánja a reketje bokor alatt. Nem volt ez a múltbeli történet sem jó, ez a múltbeli történet sem tökéletes. Mert a múltbeli történetekben mindig csak az egyik felét keressük, a hős történetet, ami igazolhat a mában. És nem az egész történetét a múltnak, ami tanítómesterünk is lehetne. Jézus azt mondja az ő tanítványainak, hogy nézzetek magatokba. Nem tudjátok, hogy milyen lélek lakik bennetek. Éppen most ez az indulat mutatta meg. Nézzetek már erre egy kicsit rá, hogy ez így normális, ez így arányos, ez így rendben van. Tartsatok önvizsgálatot, mondja Jézus a tanítványainak. Jussatok önismeretre. És Jézus azt is mondja nekik, hogy figyeljetek, fiúk, lépjetek tovább. Ne ragadjatok le ennél az ellenségeskedésnél és ellenállásnál. Menjetek el egy másik falba, ennyi az egész. Nem kell leragadni ennél a témánál. Nos hát, a tanítványoknak erre a radikalitására ilyen formában, mint látjuk, Jézus nemet mond. És most jön a jézusi radikalitás. Jönnek Jézus szavai. Hát azért lássuk be igazából, hogy ezek a szavak is tudnak nagyon-nagyon veszélyesek lenni. Jön egy ember, követni akarja, és akkor Jézus azt mondja, hogy a rókáknak van barlangjuk, a madaraknak fészük, de az ember fiát követi, annak nincs otthona. Ki szeretne otthontalan lenni? Azt gondolom senki, radikálisan otthontalan, pláne senki. Pláne ideológiaként. És valami hippi életre hív Jézus, ezzel mit kezdje? Vagy amikor arról beszél, hogy a halott apámat nem temethetem el. Hát ez a legősibb kegyeleti dolog a világon. Ezt jelenti a Krisztus követés. Végülis a szekta vezéreknek egy jó sorvezető, aki akarnak ragadni fiatalokat, gyerekeket a családjukból. De ez lenne a mi Jézusunk, és ez lenne a mi Jézusunknak a radikalitása. Vagy valaki el akar menni, elbúcsúzni a családjától? Miután útra kell elindul, nem? Az alapvető dolog, hogy búcsút vegyünk egymástól. Azt gondolom, hogy a jézusi szavak a szimbólumokból és a kontextusból kiragadva pontosan ugyanolyan veszélyesek, mint a tanítványoknak a hozzáállása. Mert ezek a követésre hívó szavai Jézusnak félelmetesek és riasztók. Nagyon helyes, elsőre úgy érezzük, hogy ez túl sokat követel tőlünk. Ha azt mondjuk, hogy ezt így nem lehet. De Jézus mindig szeret provokálni. És hogyha mélyére nézzük, akkor megtaláljuk azt, ami nem pusztít, hanem ami gyógyít. Azt mondjuk, hogy így nem lehet. De akkor fordítsuk meg, tényleg nem lehet, és ahogy élek, azt úgy lehet? A sok-sok megkötöttségben, a sok-sok megrekedtségben, a tovább lépésre való képtelenségben úgy lehet élni? Igazából úgyse. Mit jelentenek akkor ezek a szavak ebben a dinamikában, ebben a feszültségben? Jézust követni bárhová is megy. Ugye, ez az első felajánlás, hívás annak, aki jelentkezik. Az ő követése, ez itt kiderül, nem egy tanítást felmondani jelent. Nem egy vallási közösségbe tartozni. Nem egy nagyon szuggesztív és fontos embertől meghatározva lenni. Igazából az ő követése ezekből az igazi kontextusában arról szólnak, hogy bátorság, hogy önmagamra hallgassak. Hogy ne a felettesé nemre hallgassak, nem a belém vert szabályokra hallgassak, amit akár a szülői házból hozok, ne a társadalom elvárásainak, ne baráti kényszereknek, hogy mindenki azt gondolja rólam, hogy én milyen kedves és jó ember vagyok. Amire Jézus hív, az a szabadság útja. A szabadságnak, ha úgy tetszik, a fájdalmas útja és nehéz útja, de mégis örömteli útja. Tulajdonképpen a szülői hangok helyett a felnőttség szavaira hív meg. Hogy ne a szülői autoritás, kötődés határozzon meg. Mert amikor már felnőtt korban is ezeket a szülői hangokat halljuk, abban a pillanatban a gyerek szerepbe kerülünk. 50 évesen, 60 évesen is. Ha valaki kimondják azokat a szavakat, amelyekre érzékenyek vagyunk, akkor többé már nem önmagunk leszünk, hanem valami más programot teljesítünk. Azt mondjuk, hogy ez a sorsunk, amikor berakadunk egy helyzetbe, pedig ez a sorsunk mindössze a fejünkben van. A zsigereinkben persze nagyon mélyen. Az ebből való kihívás bizony radikális kihívás. Miről szól az első? Arról, hogy önként jelentkezem, lelkes vagyok. Megtetszett ez a jézusi út. Csak hogy Jézus rám néz és látja, hogy megtetszett ez az út, de az egyik kötődést le akarod cserélni egy másik kötődésre, egy újabb biztonságra. A szülői tekintélytől most az én tekintélyembe jössz. A szülői tekintélytől most az egyház tekintélyébe menekülsz. A szülői tekintélytől keresel magadnak valami olyan tanítót, akit beherakhatsz a szülői szerepbe. És ez nem lesz jó nekem. Legalábbis Jézus úgy gondolja, én persze azt, hogy de, ez kell nekem. Szülőpótlék kell nekem. Egyház, anyaszent egyház, aki az anyám helyett az anyám lehet. Jézus válasza ehhez az elváráshoz számítva kiábrándító. Egy görög közmondást idéz arról, hogy az ember fiának nincs hol lehajtani a fejét, miközben a rókáknak van odújuk, a madaraknak meg van fészkük. Nos hát, világossá teszi, hogy nincs itt maradandó hazánk, hogy a mi hazánk a mennyben van. Nem lesz igazi életünk, ha itt azt gondoljuk, hogy véglegesen be tudunk rendezkedni. Bármennyire is szeretnénk, sem a családunk, sem a házunk, semmi, de semmi, amit létrehozunk, nem olyan fészek, amelyek örökre megmaradnak. Szeretnénk így hinni, szeretnénk így tudni, de a lelkünk mélyén tudjuk, hogy nincs így. Nyári utazások, kimozdulások valamennyire jelzik nekünk ezt a helyváltoztatást, ezt a, hogy változnak a dolgok, hogy másképpen élünk, mint otthon, hogy kimozdulunk ebből, költözések. Még inkább és erősebben élik meg azok, akik valamilyen tragédia folytán elveszik az otthonukat, veszteséget érik őket. Vágyunk persze mindenre, de mégiscsak a felnőttséghez hozzátartozik, hogy számolunk ezzel az átmenetiséggel. Ráhagyatkozunk Jézusra, ráhagyatkozunk a saját lényünkre, lényegünkre. Ez hát az első. A másodikat Jézus hívja. Azt mondja neki, hogy kövess engem. És ő pedig azt mondja, hogy előbb szeretném az apámat eltemetni. Nem tudjuk pontosan, hogy tényleg arról van ez szó, hogy az apa meghalt most, éppen ebben a pillanatban, ami lássuk be, nem annyira valószínű, hanem inkább arról van szó, hogy azt mondja az illető, hogy én nagyon-nagyon szívesen követlek téged, Jézus, de előbb el kell rendeznem otthon a dolgokat, meg kell várnom, hogy apám meghaljon, addig ott kell lenni, otthon kell lenni, addig dolgom van, ez most nem megy. Azt gondolom, hogy ebben a szimbólumban talán közelebb kerül és érthető lesz, amiről az imént is szó volt. Ugye ennek az embernek a számára a szülői hang a meghatározó. Sokan egyszerűen képtelenek önálló életet élni addig, amíg a szüleik élnek. Vannak, akik azután sem, mert a szülők olyan mértékben beépültek a lényükbe, a lényegükbe. Jézus azt mondja, hogy hagyd, hogy a holtak eltemessék a halottaikat. Ettől a meghatározottságtól bizony el kell válni, ha a saját életedet akarod élni. Jézus szavai nem a szülőről való gondoskodás ellen szólnak, hanem a szülőtől való függés ellen szólnak. Már persze a felnőttek világáról van most szó. A szülői hang nem meghatározó. A szívünkbe szóló Isten hangja a meghatározó. Ez a felnőtté válás útja. És aztán elérkezünk a harmadikhoz, aki szintén önmaga ajánlkozik. De azt mondja, hogy előbb szeretnék elbúcsúzni a családomtól. Ezt is jól, csak szimbolikusan érthetjük. Valami olyasmiről van szó ebben a búcsúban, mi mindenkivel megbeszélem, hogy én most elindulok a Jézus után. Aztán mindenkit szépen végighallgatok, hogy mit gondol erről. Lesz, aki helyesli, lesz, aki nem helyesli. Mindenki elmondja a véleményét, ismerjük ezt, amikor kikérjük valakinek a véleményét, és amikor túl sok embernek kérjük ki a véleményét, akkor rettentően összezavarodunk. Már egész egyszerűen nem halljuk, hogy mi lenne a saját hangunk, mi lenne a saját döntésünk. Olyan mértékig tud ez minket befolyásolni. Nos, hát Jézus talán valami olyasmit akar mondani, hogy ne keresd folyton a saját magad választotta úthoz a jóváhagyást. Ha imádkoztál, ha csöndbe voltál, ha figyeltél belülre, akkor kövesd azt a hangot, és ne engedd, hogy a vélemények terrorja uralkodjon rajtad. És hogy ez piszok nehéz, nagyon-nagyon nehéz. Hiszen nem szeretnénk ostobák lenni. Szeretnénk kikérni a hozzánk közel álló, szeretett embereknek a véleményét. Azoknak az embereknek a véleményét, akik magunk fölé helyezünk, akiket bölcsebbnek tartunk. De tud ez tévút lenni. Talán Jézus erre figyelmeztet minket. Aki az eke szarvára tette a kezét, és hátranéz, az nem méltó az Isten országára. Ezzel fejezi be Jézus a követésre hívó szavakat. Arról szól ez, hogy a múltat fel kell dolgozni, és a múltat el kell engedni. Ez a kettő együtt igaz. Amit csak lehet, érdemes a múltunkba feldolgozni. Ránézni. Mitől lettem olyan, amilyen vagyok. De ugyanakkor tudjuk, hogy mindent egész életen keresztül sem fogunk tudni feldolgozni. Ezt pedig jól tesszük, ha elengedjük. Mert aki folyton hátra tekint, az görbén fog szántani. Jézus azt mondja, hogy ezt tegyük meg. A múltat engedjük el, és dolgozzuk föl, amennyire lehet. És nézzünk előre. Mit akar most Isten tőlem? Mit bíz rám? Merre felé megyek, hogy önálló, saját életet élő, felnőtt ember legyek. A felnőtt énemre hív meg Jézus, az ő követésébe. És mindezt teszi azután, hogy a tanítványok valami egészen más mutattak be. Radikális ez is, radikális az is. Énről szól ez is, énről szól az is. De nagyon nagy a különbség. Amen.